Odahúztuk a karos székeket az ablakhoz, és a ködöt bámultuk. Van valami elképzelésed? Kérdezte Linda, miközben belebújt a nadrágjába. Inkább én kérdeznék valamit, mondtam, és megpróbáltam összeszedni a gondolataimat. Mikor jöttél rá, hogy az ásatás, hogy finoman fejezem ki magam, nem az igazi? Ahogy rápillantottam. Nem akarok dicsekedni, de a fejemben van valamennyi viking város alaprajza. Volt idő az agyamba vésni. Akkor fölmentem a fa tetejére, és belepillantottam a távcsőbe. Azonnal láttam, hogy itt nem stimmel valami. Mire gondoltál? Először arra, hogy talán tévedés van a dologban. Tévedés? Úgy értem, hogy talán rossz felé nézek. Aztán. Amennyire tudtam, körbeforogtam, de sehol nem láttam egyebet. Kénytelen voltam rádöbbenni, hogy mégiscsak ez az, amit viking városnak hisznek. Mire gondoltál ekkor? Nem is tudom. Minden ostobaság megfordult a fejemben. Még az is, hogy talán ők maguk sem tudják, hogy rossz nyomon járnak. Arra gondoltam, hogy hülyék. Aztán elvetetted ezt az ötletet, mi? El kellett vetnem, hiszen 10 éven át maga a nagy Oleg Knudsen vezette a munkálatokat. A legnagyobb élő, azaz akkor élt viking szakértő. Kizár dolog, hogy ne tudta volna, mit ás. Mint ha valaki egy románkori templomra azt mondaná, hogy egyiptomi piramis. Ekkorát nem tévedhet egy szakember. Frank Fader sem. Ő sem. Frank Fader is kiváló tudós. Egy szóval nem tudtam hová lenni az álmélkodástól. Éreztem, hogy valami hihetetlen és nem mindennapi van az orrom előtt. Nem akartam kimondani a szót, hogy csalás, inkább azt suttogtam magamban, hogy tévedés. Bár őszintén szólva nem hittem benne, hogy ekkorát tévedhet valaki. Ráadásul nem is egyedül, hanem egészen kiváló szakértői gárdától körülvéve. Ezután? Hát nem sokáig töprenghettem, mert jött a viking. Jól meg tudtad figyelni? A vikinget? Dehogy. Úgy elkapta a torkom, hogy elájultam. Biztos az ijegység is hozzájárul, de kiszaladt a vér a fejemből. Sajnálom, csak egyetlen egyszer néztem az arcába. Milyen volt közelről? Ronda, mintha farsangi buliról szalajtották volna. Az arca? Sáros, iszapos, iszap rögök ragadtak a képéhez, és béka nyál. Közben az eső vadul zuhogott. Látod, erre nem is gondoltam, pedig gondolnom kellett volna. Vadul zuhogott az eső. Az ő arcáról ennek ellenére sem ázott le az iszap, sem a békanyál. Következésképpen állarcot visel, de a szaga valódi, akármit is mondasz. Mintha éppen akkor mászott volna ki a mocsárból. Csak a 7. szobából jött ki, gondoltam. Csak a 7. szobából. Megfogtam a kezét, és megsimogattam. Most valami nagyon fontosat kérdezek, Linda. Vissza tudnál emlékezni arra a pillanatra, amikor először pillantottad meg a mocsár partján, azon az éjszakán? Határozottan bólintott. Kérdésem, láttál-e a viking vállán vagy a nyakán kötelet? Beunta a szemét, majd újra bólintott. Láttam. Szerinted miért lóg rajta? Felvonta a vállát, és mintha kissé hátrébb húzódott volna az ablaktól. Hát én igazán nem akarok hiszékeny színben feltűnni, de a legenda szerint ezzel a kötéllel folytották meg. Ha feltételezzük, hogy igazi kísértet, nyilvánvalóan abban a szerelésben kísért, amelyben megfojtották, ha tudom, érted-e, mire gondolok. Ha ugyanabban a nadrágban és zekében huhok körülöttünk, amiben a mocsárba ölték, valószínűleg a kötelet se akarja kivenni a nyakából. Lehet, hogy nem is tudja. Ez az, hogy tudja, mondtam, és nem csak, hogy tudja, hanem ha elveszíti, újat is szerez helyette. Kerekre tágult a szeme a meglepetéstől. Csak ugyan, hogy erre nem gondoltam, talán úgy használja, mint a lasszót. egy férfi, aki lasszóval fogja az áldozatait, nem lehetne ezen a nyomon elindulni? Elindulni éppen lehetne, töprengtem, de nem hiszem, hogy messzire jutnánk vele. Én azt hiszem, hogy lasszóval húzta fel a fára az áldozatait. Viccentettem, erre már magam is gondoltam. Mindazonáltal ez sem vitt közelebb a megoldáshoz. Beújtam a szemem, és addig erőltettem magam, csak meg nem jelent előttem a viking alakja. Az arca homályban maradt, mivel az most egyáltalán nem érdekelt. Óriási erővel próbáltam meg visszaidézni az eseményeket, amikor verekedtem vele, akkor felém vágott a szekercével, fölemelte és felém sújtott. Én elhajultam, a szekerce nyele kicsúszott a kezéből. Utána kapott, de elkésett vele. Igen, a kezére volt tekerve valami. Rettenetes erővel koncentráltam, és mintha optika lenne a szemem, igyekeztem felnagyítani a képet. Már csak a viking fegyvert tartó karja mozgott előttem. Megráztam a fejem, és kimerevítettem a képet. Most már világosan láttam a viking karjára csavart pánybát, azt, amelyet rinszarvas bőrből fontak. Biccentettem, hagytam fogni a képet. A viking eliramodott az ingovány felé. Nyakában is ott fityegett egy kötél, amellyel állítólag szőrös nadrágú Harald a mocsárba folytotta. Úgy éreztem, ismét léptünk egyet előre. 68. fejezet. Késő délután volt, amikor a falu felé igyekeztünk. Goyen nem fognak valami dolgokat, ezért nem tartott velünk. Frank Huckabee azonban ott lépkedett mellettünk, és gondolataiba merülve szortyogtatta cigarettányi pipáját. Nem éreztem füstszagot, mintha soha nem is szívtak volna belőle dohányt. Hirtelen felemelte a fejét, és elismerően pillantott a ködből kibontakozó piros tetejű épületekre, melyek udvarain szinte lángolni látszott a zöld gyep. Kezd tetszeni nekem ez az idő. Ha kísértet lennék, keresve se találnék jobbat magamnak. Az udvarokon fölállított magas zászlórudakon helyeslően bólogattak a norvég zászlók. Hé, Mr. Lawrence, maga az? A hang felé fordultam, de csak a ködöt láttam. Már-már azt hittem, hallucinálok, amikor egyetlen szempillantás alatt elúszott a pára az orrunk elől. Néhány méternyire tőlünk alig egy pár karnyújtásnyira Gulbrand, Zendbakkét és Winter Larsent pillantottuk meg, nádból fonott székeken ülve, egy mindaddig láthatatlan vendéglő teraszán. Mivel a köd nem is jött vissza, talán megrémült a felügyelő hangjától, mosolyt erőltettem az arcomra, és odasétáltam hozzájuk. Gulbranzen fölemelkedett. Intett Bakkénak, aki az öröm legcsekélyebb jelenélkül átnyúlt a szomszéd asztalhoz, és odahúzott számunkra három széket. Mi áradban vannak? Kérdezte Gulbranzen, amikor letelepettünk. Esti séta. Mosolygott, pedig olyan volt a hangulat, mint az Antarktiszon, amikor beköszönt a sarki tél. Örülök, hogy találkoztunk, morogtam. Tulajdonképpen beszélnünk kellene egymással. Úgy gondolom én is. Zsebembe nyúltam, előhúztam a pipámat, majd a dohánycsomag után tapogatóztam. Oj, vigyel az ördög, nem a hotelben felejtettem a dohányomat? Engedje meg, hogy kisegítse, mondta Frank, és egy csomag aranytulipánt hajtott az asztalra. A legjobb holland márka. Túl édes, ráztam meg a fejem. Kifejezetten a sötét angol dohányokat kedvelem. Ez esetben Gulbranzen a háta mögé mutatott. Mázlia van, a sarkon túli boltban angol dohányokat is lehet kapni. Megmutassam? Hát, ha nem terhelném vele. Addig legalább kihozzák a sört. Gulbranzen fölállt és mutatta az utat. Befordultunk a legközelebbi utca sarkán. Alig, hogy eltűntünk a többiek szeme elől, a felügyelő egy kerítésnek támaszkodott. Nos, mi történt magával? Hallom, hogy meglátogatta a tábort, és ismét találkozott a vikinggel. Nem csak én, hanem Linda Östergaard is, azon kívül Nguyen Nam Phong professzor is. Rendben van, hiszek önnek. Az Ole Knudsen ügyről is tudok. Kitől hallotta? Frankfader mindent elmondott. Ugyanazt, amit önöknek, az egész csalást és Ole Knudsent. És hogy fogadta? Én? Őszintén szólva megrázott a dolog. Soha nem hittem volna, hogy ilyesmi megtörténhet. Nem ismeri eléggé a tudósokat. Lehetséges. Én mindig is valami ember fölötti lényeknek képzeltem őket. Tévedett. Végig simított kese haján, és hideg kék szemével a szememet kereste. Bár én csak egyszerű rendőr felügyelő vagyok, eltöprenkedek rajta, mivel járna, ha lebukna Frankfader. Azt tanácsoltam neki, ne verje nagy dobra a dolgot. A blamázs egész Norvégiát érné. Erre ő. Fogalmam sincs róla, hogy meg tudtam-e győzni. Nem adott egyértelmű választ. Azon kívül van még egy akadály az útban. Tudom. Winter Larsen. Gondolja, Winter Larsent rá lehetne beszélni, hogy fogja be a száját? Elképzelhető, Winter Larsen az alapítvány alkalmazottja. Addig él az állása, amíg az alapítvány finanszírozza az ásatásokat. Ha a Velázquez cég megriadva az itteni csalástól visszafogja a kiadásokat, csökkenhet az adminisztratív személyzet száma. Talán éppen őt bocsátanák el először. Erre gondolnia kell. És, ahogy én ismerem, Winter Larsen már gondol is rá. Ki mondta meg neki az igazságot? Frankfader? Én. Maga? Miért? Hideg volt a szeme, mint a jég. Mert nem akarom, hogy zavarja a köreimet. El akarom fogni a vikinget. Természetesen nem tilthatom meg neki, hogy érintkezésbe lépjen az alapítvánnyal, de nem is ajánlottam. Egy darabig még nincs szükségem itt riporterekre és szaglászokra. Úgy elkennék a nyomokat, hogy soha senki nem jönne rá, mi is történt valójában. Megkértem, várjon még egy kicsit, néhány napot csupán. Erre ő. Hát, ahogy lenni szokott, felpattant, ordítozott, hogy a tudomány és a megbízó érdeke mindennél előbbre való, míg az ő egzisztenciájánál is. Aztán szépen visszajött a helyére, tenyerébe hajtotta a fejét, és végig gondolt mindent. Jelenleg éppen ott tart, hogy hajlik a szóra. Ez annyit jelent, hogy el lehet kenni a dolgot? A tudományos részét feltétlenül. Nézze, kinek használ az már, ha rossz hírbe keverünk néhány köztiszteletben álló tudóst? Ole Knudsent megkurcolnák, besároznák még az emlékét is. Ole Knudsen önmagát sározta be. Ez igaz, csak hogy a sárból másokra is fröccsen jócskán. A gyilkosságokat viszont tisztázni kell, ebből nem engedek. És maga magának mi a véleménye? Egyszerre csak megfordult valami az agyamban. Tegyük fel, hogy nem egészen úgy volt minden, ahogy Frankfader elmesélte. Első rémületében kifecsegett ugyan sok mindent, de a legfontosabb kérdéseknél visszafogta magát. Tegyük fel, hogy Knudsen, Frankfader és Gulbrandsen egy követ fújtak. Évtizede pumpolják az alapítványt. Gulbrandsen kiszúrt valamit, és sarokba szorította őket. Kénytelenek voltak társulni vele. Esetleg néhány ezer koronát átutalni havi járandóságként. Knudsen kiutalta, Frankfader elszámolta, ekkor jött a viking és beleköpött a levesükbe. Érthető, hogy Gulbrandsen védi a kutatókat. Nem akarja, hogy Winter Larsen világgá kürtölje a dolgot. Hányan is tudunk a csalásról? Winter Larsen, Linda, Frank, jó magam, Nguyen Nam Phong. Nem, ennyi embert lehetetlen egyszerre eltenni láb alól. Ez legalább egy mikrobusz kell. felszállítani rá valamennyiünket, elkábítani, lelökni a buszt egy szakadékba és felgyújtani, mint azokban a szuperprodukciókban, amelyeket jelentős felárral mutatnak be a mozik. Az élet azonban nem mozi előadás. Gulbrandsen barátságosan elmosolyodott. Hallom, hogy a konferenciájuknak hamarosan vége, és maguk alig láttak valamit Norvégiából. Hát, ami azt illeti, tudja, mire gondoltam? Van a rendőrségnek egy gyors járatú kis mikrobusza. Másszunk ki egy kicsit ebből a kulimázból. Holnap, ha nincs ellenükre, elviszem magukat a hegyek közé. Gondoltam, meghívom Miss Östegárdot, Mr. Huckabee-t, Goyennemfog professzort, és talán Winter Larsent. Na és Frankfurter professzort. Mi a véleménye? Mi lenne? Rebegtem. Remek ötlet. 69. fejezet. Visszasétáltunk a teraszra a söreinkhez. Winter Larsen többször is felém nézett, mintha mondani akarna valamit. Közeledési kísérlete azonban bágyat mosolyba fulladt, csak egyik aranyfoga villant felém. Gondoltam, megtalál, ha akar, így aztán nem is erőltettem a kommunikációt. Helyette óvatosan belerúgtam Linda lábába. A lány megköszörülte a torkát, és fölállt. Nekem lenne egy kis dolgom, Mr. Lawrence-el megbeszéltük, hogy elpirult és felvette a retikűjét. A köd jótékonyan betakart bennünket. A zászlórudak derékig álltak a szürkületben. Az elmosódott keresztek a lobogók közepén, mintha világháborús kötözőhelyeket jelöltek volna. Gyorsan elmondtam neki a gyanúm, hogy Gulbrandsen, Frankfurter és Ole Knudsen alig, hanem összejátszottak. Különösen Gulbrandsen és Frankfurter. Hiszen évek óta sülve-főve együtt vannak holmi közös reggeli ürügyén. Elmondtam az elméletemet is a kellemes kis tömeg szerencsétlenségről. Elkomorult, és a ködbe kapaszkodott. Csak nem, bár nem szokásom kívánatos hölgyeket rémítgetni, mégis meg kellett tennem. De bizony. Gulbrandsen holnap autókázni visz bennünket, valamennyiünket. Engem is? Sajnálkozva bólintottam. Te tudsz valamit? Ezt hogy érted? Te nem félsz, mintha tudnád, hogy kicsoda a viking. Elégedetten vontam fel a vállam. Persze, hogy tudom. Megfogtam a kezét, és tovább vonszoltam a ködben. Hová megyünk? Körbejárjuk a falut. Úristen, miért? Szeretnék megtudni valamit, és azt is szeretném, ha mások is megtudnának valamit. Én ugyan nem megyek tovább egy tapottat sem. Te tökéletesen megbolondultál, elment az eszed, én már azon sem csodálkoznék, ha én lennék a viking, igaz? Hátrálni kezdett, egészen addig, amíg csak neki nem hátrált egy kb. Fél méteres magas örökzöld sövénynek. A norvégok nem kedvelik a birtokháborítást, figyelmeztettem. Igaz, hogy alacsonyok a kerítéseik, de olybá veszik, mintha magas lenne. Megállt és szemügyre vette a buxusbokrokat. Mit akarsz tőlem? Szeretném, ha mindenki megtudná, hogy keresek valamit. Szeretném vele csőbe húzni a vikinget. Milyen csőbe? Alig, hanem porszívó csőbe. Mibe? Porszívó csőbe, ismételtem engedelmesen. Kimászott a buxus kerítésből, és aggódva nézett a szemembe. Biztos vagy benne, hogy normális vagy? Amennyire ilyesmiben biztos lehet az ember. Megadóan a tenyerembe ejtette a tenyerét. Hát, akkor gyerünk. Keressük meg azt a porszívó csövet. Úgy mondta, mintha azt mondta volna, hogy gyerünk, vacsorára várnak a